Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal a kedvenc könyvemről lesz szó, az Ézsaiás könyvéről, mert valamiért mindig is lenyűgözött ez a könyv, és tudom, hogy rengeteget olvasok belőle nektek, és ez már nektek veszek feltűnt, és már is hangzott ma, hogy hát hogy ezzel nem csodálkozunk. De azért, mert egyszerűen annyira gazdag, és annyi minden van benne, olyan számomra, mint egy mini biblia. Egyszerűen minden benne van. Tehát majd mindjárt most kiderül, hogy mi minden. Olyan, mint hogyha ha megkérdezi egy gyerek, hogy mi a kedvenc színed, akkor nekem a kék, azért, mert hogy Isten gyerekkoromban a tengerben mutatkozott be, és a kék szín engem mindig erre emlékeztet. És ez nekem így teljesen egyértelmű, amikor meglátok egy kék színt, akkor abban Istent látom meg. Mert ő olyan lenyűgöző, fantasztikus, hatalmas, erős és vonzó, mint amilyen a tenger. És nekem a kék szín ezt jelenti, és ennyi. És hogyha valaki megkérdezné azt, hogy melyik a kedvenc könyv, a kedvenc részem a Bibliából, akkor azt mondom, hogy az Ézsaiás könyve. És ez azért furcsa, nagyon furcsa, mert új szövetségi emberek vagyunk. Maximálisan én magamat is teljesen annak vallom, sőt, azon belül is pünköst utáni új szövetségi emberek. És hogy ránk már ugye az Ószövetség, tehát nem annyira releváns úgy, mint mondjuk Jézusnak a tanításai, vagy amiket ugye Pál mondott meg. Szóval, hogy mindenképpen az új szövetséget tartom a legrelevánsabbnak számunkra ma, és mégis a kedvencem az Ézsaiás. És ennek van oka, az, hogy Isten olyan fantasztikusan, hatalmasan és erőteljesen mutatkozott be ebben a könyvben, ez ugye a proféta által, hogy lenyűgöző. És valószínűleg az Istennek ez a hatalmasság, az szeretete, meg ez a lenyűgöző volt az, ami ezek szerint engem így megragad. És azért is szeretem az Ézsaiás könyvét, mert ez alapján zsidókkal is lehet beszélgetni. Tehát igazából ugye ők az Ézsaiás könyvét maximálisan elfogadják, sőt, tehát egy ilyen nagyon törzs anyag. És tekintve, hogy Jézusról rengeteg minden van benne, Szent Szellem kiáradása is benne van, bűnbocsánat, a bűnökre nem emlékezik, stb. Tehát a kegyelem, az igazság, a szeretet, a feltétel nélküli, az, hogy megváltottalak, enyém vagy, hogy mi a terve velünk. Tehát az van, hogy minden benne van. És éppen ezért, hogyha valaki nem fogadja el az új szövetséget, nem gond, mert ott az Ézsaiás, minden benne van. És már így volt, hogy beszélgettem zsidó emberrel Istenről, meg Jézusról, és egy az egyben minden az Ézsaiásból le lehet vezetni. Óriási volt. Na, úgyhogy ezért is jó. De ezen kívül pedig rengeteg ígéret van benne, számos, de olyan ígéretek és olyan bátorítások, amik ilyen olyan nagyon igaziak, nagyon valóságosak és erőteljesek. És még azért is szeretem, mert segít jobban megérteni a világot magunk körül. És méghozzá, tehát lehet, hogy éppen ezzel kezdeném, hogy néha én ugye nagyon furcsán szemlélem, hogy milyen eszement őrület van itt körülöttünk, ugye erről így van, hogy beszélünk, és akkor én nézem, hogy ez mennyire furcsa, hogy ez mennyire idiótán bírnak menni a dolgok, ugye? És én így egy csomószor kérdésekkel vagyok így Istenek, hogy mi ez, meg miért, meg ez hogy? És ahogy olvasom az igét, és hát bevallom őszintén mostában újra, tehát így ezt a könyvet olvastam sokat, és olyan igazi és eleven módon megmagyarázza nekem, hogy mi az, ami ott kint zajlik. Úgyhogy nagyon eleven és élő ez a könyv, és Isten használja, hát jó, a többit is, de hogy az igét egyáltalán, de hogy ezt is tudja használni arra, hogy így rámugorjon, és megvilágosítson, hogy hogyan van a világ. Na, ez most már bőven elég volt a dicséretre. Azzal kezdeném, hogy megmagyarázza azt, tehát jól megragadja sok helyen, hogy mi folyik a világban. Például, erre pár példa, hogy jaj, azoknak, akik korán reggel részegítő ital után futkosnak, és estig mulatnak, és bor hevíti őket, az Úr dolga, hogy nem törődnek, és nem látják a keze cselekedeteit. És jaj, azoknak, akik a gonosz jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világosságá, és a világosságot sötétségé teszik, keserűt édessé, az édeset pedig keserűvé teszik. Ezt látom a világban, hogy egy csomó mindenre azt mondják, hogy jó, pedig sátáni. És én egyszerre csak így állok, hogy mi van? És erre itt van ez a jelenség, hogy van ez, hogy akik a jót rossznak mondják, a keserűt édesnek, és pont az ellenkezőjét állítják a dolgokról, mint a legmagasabb szinten is, és hogy azt mondja, hogy akik vesztegetésért igaznak mondják a gonoszt, és az igazak igazságát elfordítják. És ma a sátán munkáját igaznak és jónak mondják. Döbbenet! És hogy ezt, amikor látom a világban ezt, és olvasom mellé ezt az igét, akkor úgy megnyugszom, hogy akkor ezek szerint Isten ezt nyilván tudja, jó, nyilván mindent tud, de hogy ő ezzel nekem azt mondja, hogy én ezt tudom, és egyébként jaj, nekik, nem lesz jó nekik, nem, tehát ők ennek a gyümölcsét fogják learatni, és hogy ez nem jó, és hogy, na, ez nekem megnyugtató. Van az Ézsaiás 14-ben egy kérdés, egy ilyen rövid felmondat, hogy bemutat egy nagyon gonosz módon működő vezetőt, és így gúnyolódik ő vele kapcsolatban, és azt mondja, hogy ez lenne a Földnek a ma háborgatója. Ez. És egy ilyen lekicsinlő is, mert hogy egyébként egy semmi, egy senki, egy az, aki most ő lenne a Földnek a háborgatója, tehát a gonosz. És ez is olyan megnyugtató volt, hogy igazából, hogy a gonosz csak azt hazudja magáról, hogy ő milyen nagy, és hogy egyébként meg majd, ha egyszer meglátjuk őt, vagy lehet, hogy akkor már nem fogjuk őt meglátni. De hogy így annyira jelentéktelen, és olyan kis, nem lesz, nem. Ugye, lehet, hogy nem is fogunk feltalálkozni akkor már. De hogy annyira jelentéktelen, olyan pici, olyan semmi, meg erőtlen, meg minden, és ugye maximum akkor van ereje, hogyha mi adunk neki, vagy beengedjük. És hogy egyébként, tehát hogy, na, ez is olyan jó leírás, hogy ez lenne a háborgató, ez. Hogy amikor, tehát hogyha valaki úgy látna úgy igazán, hogy ő milyen, akkor valószínűleg ez lenne a reakció, hogy tényleg ez, most tényleg ez volt, és na, ez is úgy tetszik. Van az Ézsaiás 29-ben egy olyan rész, hogy micsoda kifordult gondolkodás, hogy egyenlő lenne az agyag a fazekassal, mondhatja az alkotás az alkotójának, hogy nem ő készített engem, vagy az edény a formálójának, hogy ő nem ért hozzám. És ez is olyan, nekem segítség, hogy az emberek, akik nem foglalkoznak Istennel, meg azt mondják, hogy nincs, meg ilyesmi, azok így mondják, hogy nem. És ugye el vannak veszve, és nagyon szenvednek, és gyötrődnek. De hogy Isten így ezt reagálja erre, hogy amúgy micsoda kifordul gondolkodás? Mondhatja azt az agyagedény az alkotójának, hogy te nem jutál hozzám? Amikor ő készítette, ez out of question, tehát ez nem kérdés, hogy most ki alkotta ezt az embert, aki éppen nem hisz. Szóval, hogy úgy segít úgy jobban megérteni a világot, hogy ő ezt gondolja, de hát micsoda kifordul gondolkodás. Na. Egy másik ilyen megérteni jobban a nem hívőket, hogy a megtérés és a megnyugvás megmentene benneteket. És a csöndesség és bizalom erősségetek lenne, lehetne, de ti nem akarjátok. Ez annyira szép. Tehát, hogy a megtérés és a megnyugvás megmentene benneteket. A csöndesség és a bizalom erősségetek lehetne, de ti nem akarjátok. És hogy, tehát, hogy valahogy Isten tényleg így lehet az elveszett ember felé, hogy tök jó lenne, hogy hozzám térnél. Itt lenne a békesség, a megnyugvás. És ez megoldás lehetne neked, csak te nem akarod. Másik a haragról. Dühötök, tűz, ami megemész benneteket. Ez is milyen érdekes már, hogy a ti dühötök, mondjuk, hogyha én mérges vagyok, ugye az nem szolgálja az Isten dicsőségét, kivéve, hogyha gonosz vagyok mérges, de hogy az én dühöm, mondjuk, ha ember ellen megy, akkor az egy olyan tűz, ami megemészt engem, és ugye nem, tehát nem visz előre, és úgy tetszik. Aztán egy másik, hogy van egy olyan rész, 42-22-ben, hogy prédává lettek, és nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy add vissza. Most ugye a történelmi kontextus az az, hogy ez Isten népe vétkezett, elhúzolták őket fogságba, és ott ők nagyon szenvednek, kihasználják őket, stb. De hogy ők prédává lettek, és nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy add vissza. És ezt is látom egy csomó hívő, meg nem hívő ember életében, hogy elvesztek dolgok, például gonosz így ugye azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, például lopott, és ellopta a, mondjuk a békességét, vagy az egészségét, vagy bármit tőle. És annyira érdekes, amikor ezt látom, ezt az igét, és ez is így rámugrott, hogy senki nem mondta, hogy add vissza. Hát meg ugye nincs is joga elvenni, vagy ha én adtam neki, akkor meg az nem jó, hogy odaadtam, a jog az az enyém, mindenképp Istenben, meg Istennel, és eddig nem mondtam neki, hogy adja vissza. Amikor évekig keserűségben éltem, így nem is jutott eszembe, hogy így megmondjam a gonosznak, hogy adja vissza a békességemet, az az enyém, a békesség az enyém, a megelégedés, meg az öröm az enyém, és adja vissza az én nyugodt életemet, és nem, tehát nem veheti el többet már. És milyen érdekes, hogy na, hát lehet azt mondani, hogy eddig és nem tovább, add vissza, és kész. Nem adom. Igen. Sajnos nem tudok mindent megosztani, amennyi van benne, mert annyira nagyon gazdag. De a bűnbocsánatról is annyira képletes leírások vannak, hogy például, hogyha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lettek, mint a gyapjú. Hogy ez milyen szép már, hogyha valaki a bűnei alatt roskadozik, akkor ugye az Istennek az üzenete számára az, hogy oké, lehet, hogy a bűneid skarlátpirosát tettek, de hogy az én szememben fehérré lettél, mint a gyapjú. Annyira szép meg, hogy a vétked el van véve, és bűnöd meg van bocsátva. Én vagyok, aki eltőlem álnokságodat önmagamért, bűneidről nem emlékezem meg. És hogyha bárki engem emlékeztet a bűneimre, akkor az így lehet tudni, hogy ez nem Isten, mert ő azt mondja, hogy nem is emlékszik rá. Nem emlékszik rá. Ha rám néz, nem emlékszik, hogy én bűnöztem, vagy bűnözök. Annyira jó már. És hogyha valaki ebben szenved, hogy ó, én mocskos bűnös, aki fetrengek a nyomorúságomban, akkor így, tehát ugye ez teljesen fölösleges. Mert hogy így Isten nem így látja őt, Isten szereti, elfogadja, fehérnek látja. És hogy ez jó, ez ne bárítson senkit arra, hogy vétkezzen, meg bűnökben éljen. Abszolút nem. De hogy milyen szép már, hogy Isten így lát minket. És ez nem kell Jézusig elmenni. Ő már az Ószövetség idején is így látott, meg ezt ígérte. Ezzel együtt azért el kell, hogy hangozzon, hogyha valaki Ézsaiást olvassa, azért Jézusnak a szemvegén át kell ezt olvasni, mert hogy van egy csomó olyan rész, hogy és akkor én jövök és megbüntetlek, te nép merengedetlen volt, és ez egy kiírtalak, és tehát ilyesmi részek is vannak benne. Ezt Jézus után, meg az üdv történetnek ebben a szakaszában érdemes úgy tekinteni, hogy Jézus ezt a részét a balhénak már elvitte. Tehát ő Jézus a bűneinknek a következménye, tudom, hogy ezt mindenki tudja, nem nektek mondom, hogy a bűneink következményét, ami a halál, azt ő mind elhordozta, a bűneink árát kifizette, a vétkeink büntetését elvitte, és éppen ezért Isten nem haragszik. A bűneink következményét nem rója ránk, mert azt már megtette Jézusra. Úgyhogy éppen ezért minden ilyen vagdalkozós, ilyen megbüntetlek, kiírtalak, meg ilyesmi részek az Ézsaiás könyvben, ami szintén benne vannak, ezt érdemes így értelmezni, meg látni, hogy ez Jézusban megtörtént. Kész? És ezekkel a részekkel igazából nem kell foglalkozni. Tehát ez egy olyan rész, ami el van már intézve. Na, úgyhogy ezt csak úgy el kell, hogy hangozom. Na, és akkor Jézusra vonatkozó proféciák sokasága, de komolyan plasztikusabb és jobb leírások vannak Jézusról és az ő kereszthaláláról, mint az Új Szövetségben. Tehát a legszebb leírás arról, hogy Jézus a kereszten szenvedett és meghalt a mi bűneinkért, az ugye Ézsaiás 52 meg 53, ennél részletesebb és képletesebb leírást nem tudok elképzelni. És egy csomó embernek, hogyha Jézusról beszélek meg arról, hogy mi történt a kereszten, akkor nem az evangéliumokat veszem elő, hanem ezt, mert ez annyival szebb és részletesebb leírás. Szóval az, hogy ugye az Ézsaiás 53-ból, ami gyönyörű, hogy nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, nem törődtünk pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, pedig mi azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan én is tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr ő sújtotta mindannyiunk bűnért, amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, mikor vágóhidat viszik. De annyira gyönyörűen leírja azt, hogy mit csinált Jézus, hogy fantasztikus. Viszont nagyon érdekes, hogy nem, ugye az Ézsaiás 53 mellett eltörpül az 52, nem nagyon szokták emlegetni, de ott egy még durvább leírás van erről, az 52-nek a vége. Annyira, sokan iszonyodtak tőle, tehát Jézus a kereszten, tehát ez az 53-nak az eleje, vagy az elő szobája. Sokan iszonyodtak tőle, annyira torz volt, hogy már nem volt emberi külseje, vagy alakja, kinézete nem volt emberhez hasonló. Ez azért nagyon durva. Másik fordítás szerint az ábrázata nem volt emberi. Tehát ugye nem volt emberhez hasonló. Tehát, hogyha meggondoljuk, tehát minden ember, minden betegségét magára vállalta ő, Jézus, kereszten, akkor ő ott hogy nézhetett ki? Tehát nincs az az ábrázolás például templomokban, vagy feszületeken. Nincs az az ábrázolás, ami megközelíthetné azt, ahogy ő ott kinézett. Mert hogyha csak ha azt a kis egészen korlátolt élménymennyiséget nézzük, amit én eddig életemben láttam, volt egy ember, akinek az orrán volt egy valami rendellenesség, ami akkora volt, komolyan mondom, mint egy ilyen rajzfilmekben szokták, ilyen, legalább ekkora volt, mint egy teniszlabda. Nyilván egy nagyon durva betegség volt ez, és ő ebben aztán meg is halt. Ez például mindenképpen rajta volt Jézusnak az orrán, ez teljesen egyértelmű. És az összes bőrelváltozás, az összes, mint hogyha csak a külsejét nézzük, minden rendellenes betegség ott volt rajta kívülről. Az összes seb, minden, belsőleg is a fulladások, a gyötrődések, tehát elképesztő, hogy ő hogy nézhetett ott ki. És egyébként ebből a szempontból, hogyha bárki elolvassa az Ézsaiás 52-nek a végét, nem ábrázolhatja Jézust úgy, mint aki éppen ott szomorkodva csügged. Ő ott brutálisan szenvedett, és mindenféle betegség rajta volt. De olyannyira, hogy nem hasonlított emberre az alak se. Szóval ez egy nagyon mély... Na igen. Viszont az a jó, hogy Jézussal kapcsolatban nem csak a szenvedéséről beszél, hanem arról is, hogy hogyan térül majd vissza dicsőségben. És nagyon sok olyan rész van az Ézsaiás könyvében, amit aztán a Jelenések könyve idéz, illetve ugye János szintén ezeket a képeket látta, amikor a Jézus jelenést adott neki, így amit a jelenésekben írt le. Például, hogy láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és a palástja betöltötte a templomot. És képzeljük el, hogy Jézus ül egy hatalmas trónon, és az ő palástja az egész templomot betölti. Aztán Vannak ugye proféciák arra vonatkozóan, hogy majd Jézus jön, és az, hogy íme szűz fog a méhében, fiút szül, Immanuelnek nevezik. Ugye ezért lehetett Jézust meg az egész szüzenfogantatást kvázi beharangozni akkor, mert ő már ezt megjövedölte a prófétán keresztül, és ezért ugye lehetett értelmezhető ez bárki számára, aki ezt ugye ismerte, hogy a gyermek születik nekünk, fiadatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős, Isten, örökkévaló, atya, békesség, fejedelme. Uralma növekedésnek és a békének nem lesz vége, mert megerősíti és megszilárdítja, és igazsága mostantól fogva örökké a seregek urának féltő szeretetére viszi ezt véghez. Tehát beharangozta Jézust, veszőszár, sarjat, kihajtás, az Úr szelleme nyugszik rajta, bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és erő szelleme, az Úr ismeretének és az Úr félelmének a szelleme. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem látszatutan ítél, igazságosan ítél, Istenek ügyében méltányos lesz, igazság lesz a derekának öve, csípőjének öve pedig hűség. Ezek micsoda értékek, micsoda pillérek, amin egy élet, meg ez az egész univerzum áll. Fantasztikus. Aztán egy másik rész így Jézusra, hogy az ő vállára teszem Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, amit bezár, senki ki nem nyitja. Ez milyen jó már. Ugye szükségünk van arra, hogy az életünkben ajtók kinyíljanak, meg másik ajtók bezárodjanak. És ezt látjuk itt, hogy amit ő megnyit, az senkibe nem zárja. Tehát, hogyha nekem az életemre az élet, az igazi Istentől való élet szabadsága kinyílik, azt senki nem fogja bezárni. Nem fogja bezárni senki. Én se hagyom. De hogy nem is zárhatja be. Aztán, amit bezár Jézus, az senki ki nem nyitja. Tehát például azt az életet, amit én ott hagytam Isten nélkül, azt senki soha nem fogja kinyitni. Mert ugye Isten nem fogja kinyitni, mert ő meg sem emlékezik róla. Én nem fogom kinyitni, mert nem vagyok hülye. A gonosz meg nem fogja nekem kinyitni, mert én nem engedem. És akkor innentől kezdve az nincs kinyitva. Hát ez óriási. Nem kell bűnben élnem. Fantasztikus. Szóval ennyit Jézusról. És rengeteg sok bátorítás van benne a jövőre vonatkozóan. Például hát az erőről is van benne sok minden, ami ugye az egyik kedvenc témám. Itt van az én abszolút kedvencem, a top-top, az Ézsás 60, a kelj fel és tündökölj, mert eljött világosságod. Bár sötétség borítja az egész földet, és sűrű sötétség a nemzeteket, és ez van, most éppen nem látjuk annyira, mert most nem jött mondjuk annyira nagyon közel, mint mondjuk a Covid időben, de egy picit keletebbre lennénk, már éreznénk, hogy mennyire sűrű sötétség borítja a nemzeteket. De hogy ez nagyon valóságos, hogy mennyire sötétség uralkodik a világban. De fölötted ott ragyog az Úr, dicsőségem meglátszik rajtad, világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényességhez. Emeld föl a tekintedet, nézz körül, mindnyájan összegyűltek. Majd ha látod, örömre derülsz, és újongva repes, és kitárul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. És ez a mi ígéretünk, az, hogy körbenézünk, és árad felénk az Istenek az áldása, az ő szeretete, és közben az Isten dicsőségének a fénye sugárzik rajtunk keresztül a világba. Ez a mi helyet, ennél jobban nem lehetne minket leírni. Annyira szép. Azt mondja másik bátorítás, hogy jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. És ez milyen jó már, ne járjunk sötétségben, járjunk az Úr világosságában. Másik, Ézsásnak az elhívása. Kit küldjek el? Kérdezi Isten. Ki megy el nekünk? Ki megy el nekünk? És ez megint olyan jó. Így a Szent Háromságot ugye elképzeltem, hogy így ülnek ott, és akkor azt ki megy el nekünk? És akkor azt mondja Ézsás, hogy én, Uram, itt vagyok. Küldj engem! Milyen jó már, én is így szeretném. Itt vagyok, Uram, küldj engem. És ez Istennek a hozzáállását olyan jól bemutatja, hogy ő azt nézi, keresi, hogy ő kit küldhet el. És ő megkérdezi tőlem minden reggel, meg így az összes embertől itt a világon, főleg akit ugye meg tud nézni, meg tud kérdezni, hogy édes, ma kit küldjek el? És akkor így én annyira szeretném, hogyha engem küldene, mert én szeretném látni az ő dicsőségét, és szeretném látni az ő munkáját, és szeretnék ott lenni, amikor ő cselekszik, mert én az úgy szeretnék örülni neki, amikor látom azt, hogy ő mit csinál. Na, és éppen ezért én, amikor csak eszembe jut, én ezt mondom Istennek, hogy kérlek, használj engem ma. És ez nagyon veszélyes, mert megcsinálja. És akkor viszont meg nagyon izgalmas az egész. Buli az élet. Másik, bízom, és nem félek, mert erősségem, és én nekem az Úr szabadító már lett. Örömmel merítek vizet a szabadulás forrásából. És én tényleg a szabadulás forrásából, az, hogy én szabad vagyok az ördög munkájából, sok tekintetben, tudom, hogy nem minden tekintetben még nem élem meg ezt a teljességet mindenben, de rajta vagyok, de hogy én örömmel merítek vizet a szabadulás forrásából, és ez a forrás az enyém, én pedig oda megyek, és örömmel merítek ebből a vizet. Aztán a másik, vigyázz, légy nyugodt, és ne félj. Ez is milyen jó már. Vigyázz, azért vigyázni kell. Mert a gonosz, mint oroszlán jár kell, és azt leszi, hogy kit nyeljen el. Tehát vigyázz, legyél éber, légy nyugodt, nyugi, minden ebben van, rendben lesz, és ne félj. Hát na ezt, ha ezt meg tudjuk csinálni. Ez király. Milyen a fél világ? Nagyon jó. Azt mondja a másik, nagyon jó. Akinek a szíve rátávaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr, örök kőszálunk. Erről énekeltünk is majd a kősziklánk. Tehát, akinek a szíve Istenre támaszkodik, azt Isten megőrzi teljes békében. Teljes békében. És nem részletezi, hogy ezt akkor teszem meg, amikor éppen nincs háború, meg nincs Covid, meg nincs semmi, meg nincs oltási idődő, hanem ilyen feltétel nélkül, meg körülményektől függetlenül. Tehát azt mondja, hogy akinek a szíve rátámaszkodik, és én akarom, hogy az én szívem rátámaszkodjon, akkor ő azt megőrzi teljes békében. Teljes. Ez azt jelenti, hogy békesség minden körülmény felett. Minden körülmény. Ez, Ézsaiás 26:3-4. Amúgy szívesen átküldöm az összes igét, most így nem idéztem be, hogy melyik honnan van. Ézsaiás 26:3-4. Aztán, nagyon jó leírást ad arra, hogy nekünk hogyan kéne működnünk, vagy hát nem azt mondom, hogy nem jó megfogalmazás, bocsánat, hanem inkább felhívás keringőre, hogy mit szeretne Isten, hogy mi mit tegyünk. Azt írja az Ézsaiás 35-ben, meg a 40-ben, hogy erősítsétek a meglankadt kezeket, szilárdítsátok a tántorgó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, hogy legyetek erősek, és ne féljetek! És ugye miért? Azért, mert Isten szeret, vigyázz, ő benne oltalom van, védelem, és gyógyulás, helyreállás. És akkor ne félj! Tehát minden rendben van, és rendben is lesz. És ne félj, nem kell félned. Milyen jó már, erősítsétek a meglankadt kezeket, hány kéz langadt most, rengeteg, szilárdítsátok a tántorgó térdeket, állj meg erősen, álljál meg, és legyél erős, álljál szilárdan. És értedek, ez az üzenet, ez nálunk van, ez nem ott van a tántorgó térdekben, hanem itt van az erőben, az Isten erejében. Ezért kéri Isten, hogy ezt csináljuk. Mondjátok a remegő szívűeknek, hogy legyetek erősek, ne féljetek, hajrá, menjél, csináld a dolgodat, és nem kell félned. Annyira jó. Másik, az Ézsaiás 40-ben, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, az emberekhez. És hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, és bűne megbocsátatott. És itt van, ugye, ez mire mondja? Vigasztaljátok a népemet, az Istennek a népét is vigasztalni kell. Rengeteg ember van kétségbeesve az Isten népében, és őket is vigasztalni, de úgy, hogy Vigasztaljátok, vigasztaljátok. Hát mikor mondja Jézus, amikor azt mondja, hogy bizony, bizony, mondom nektek, az valami nagyon fontos. Ez is biztos, hogy nagyon fontos, hogyha megismételtek egyszer. Aztán a másik, amiből több dal is született, hogy készítsétek el az Úr útját, hogy készítsétek el. És ez például, ugye a Jánosnak az egész szolgálata, ugye ez volt, Jézus útjának az előkészítése, ugye erre az igére épült János egész élete, tehát erről szólt, igazából ő volt az, aki az utat előkészítette. De ezzel együtt minket is kér arra, hogy mi készítsük el az Úr útját, ugye az egyenetlent, egyenessé, a nagy dombokat, tehát így a magaslatokat laposabbá, a völgyeket pedig töltsük fel, hogy mert hogy be fog vonulni a nagy király. És ott van az ember, aki mindenféle szélsőségekben van, és Isten minket kér és hív, hogy menjünk oda, és készítsük el az Úr útját, hogy ő hadd vonuljon be. És nyugodtan töltsed fel a te gödreidet. Van vigasztalás, van remény. És nem kellenek azok a nagyon magas szélsőségek, amikben mondjuk egy ember Isten nélkül van. Nyugodtan azokat le lehet gyalulni, nyugodtan nem kellenek, és amúgy lesz utána egy stráda, amin bevonul a király. És az van, hogy ő az, aki neked kell, ő az, akire szükséged van, és hívjad, ő jön, és már akar jönni, már itt van az ajtó előtt áll, és arra vár, hogy belépjen hozzád, és veled vacsorázzon. Na, és a mi feladatunk ebben nyilván nem a bevonulás, mert azt ő csinálja, de az útnak az előkészítését azt tőlünk igenis kéri, hogy menjetek, és készítsétek el az Úr útját. És lehet mondani, hogy az van, hogy jön, legyél kész, nyisd ki az ajtót, fogadd be, és hadd vonuljon be a király. Ezt ő kéri, hogy mit csináljunk. Na, aztán nagyon jó kis bátorításai vannak az erővel kapcsolatban, ugye kedvenc. Erőt ad a megfáradtaknak. Az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, Csabi egyszer tanított erről, akik az Úrval szoros kötelék fonatban vannak, tőle tanultam, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, és futnak, és nem lankadnak, meg is járnak, és nem fáradnak el. Micsoda bátorítás! Ez engem nagyon sokszor kihoz abból, hogy nagyon fáradt vagyok, vagy nagyon erőtlen. És kérem Istent, hogy Istenem, te ezt megígérted ezt. Hogy még a fiatalok is megfáradnak, és hogy dehogy akik az Úrban bíznak, én benned bízom, Uram, én kérlek, add az erődet, mert ebből fel kell állnom, amilyen rosszul most vagyok. Most a napokban is nagyon rosszul voltam, iszonyatosan fájt a fejem, és így az volt bennem, hogy Istenem, én úgy szeretlek téged, én úgy szeretem az igédet, és az volt bennem, hogy így öleljem ide a Bibliát magamhoz. Ez nem mindegy, ez csak egy kifejezése volt Isten felé annak, hogy én nagyon szeretem őt, és hogy tudom, hogy benne van erő, van felállás, van fölkelés, és van a szenvedés utáni rész, amikor én nem szenvedek már. És hála Istennek adta, jó, most így pár nap volt, de kijöttünk belőle, már csak nyomai vannak. Serkenj föl, öltözd föl erődet, kelj föl, old le a nyakadról a bilincseket. Milyen király már? Ugye, serkenj föl, tehát kelj föl, öltözd föl az erődet. Milyen jó kifejezés már ez is, hogy ott van az erőd, öltözd fel, vedd magadra az Istennek az erejét. Kelj föl, és old le a nyakadról a bilincseket. És ez kiváló hír mindenkinek, aki a gonosz rabsága alatt van, mert fel lehet kelni, és le lehet oldani a bilincset a nyakadról. Ez mekkora lehetőség már? Ezért is érdemes, hát, és az a jó, hogy ezt meg lehet osztani az emberekkel, hogy küszködik, gyötrődik valamiben, és ugye a gonosz művelte, vagy ugye sutyorgott neki a kis kenyaláda, és ezt bepuszilta, és ezért szenved. És az a jó, hogy ő neki Istenben van lehetősége arra, hogy ezt neki nem kell tennie. És éppen ezért old le a nyakadról a bilincseket. Ő leoldhatja a bilincseket a saját nyakáról, és akkor nem kell, hogy folytogassa őt a gonosznak a munkája. Ez egy remek hír. Mindenképp megosztandó. Mindenképp. Aztán az igazság által leszek erős. És ezért érdemes tanulmányozni a Bibliát, hogy az igazság által leszek erős. Tehát tudom, hogy mi az igazság. Például az, hogy Isten szeret, megbocsát, nem haragszik. És éppen ezért minden vádlás, ami a gonosztól van, azt nem szabad magamhoz közel engednem, mert az az igazság, hogy engem Isten szeret, elfogad, megbecsül, és nem a vétkeimre néz, és nem arra, hogy ma megint elbotlottam, hogy ma megint elszúrtam, megint üvöltöttem a gyerekemmel, meg nem jól támogattam a férjemet, nem erre néz, hanem arra, hogy látja a törekvéseimet, hogy én igazán igyekszem, meg szeretem Istent, meg minden, és hogy egyébként nem is a teljesítményemen múlik az egész, hanem csak úgy, ahogy vagyok, mert látja a szívemet, és abban sem az esetlenségemet látja, hanem Jézust, aki az én szívembe beköltözött, és ez alapján ítél meg engem. Úgyhogy innentől kezdve, milyen jó, hogy az igazság ez, és ez alapján, hogy például nincs rajtam semmilyen károsztatás, Isten nem vádol, hanem pont, hogy szeret, megbecsül, felemel, ezáltal leszek erős. És akkor viszont Istenben erős vagyok. És akkor így nem kell erőtlenségben sem lenni. Ez nagyon jó. Nagyon sok van. Szerintem lehet, hogy tartunk még egy alkalmat a Isten ígéretei az Ézsaiásban, mert az ígéretekről még nem mondtam semmit, és az legalább ugyanennyi idő lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt tartunk egy második szekciót erre. Teljesen világos volt, hogy nem fog beleférni annyira sok, és olyan gazdag. De bátorítson minket mindenképp, Istennek ez a szíve, hogy ő felénk így van, és az ő terve felénk semmiképpen sem a romlás. Hát igen, tehát kicsi előzetes a következő rész tartalmából. Még el se hangzott az esküvői igénk, tehát még az esküvőnkön is ez volt az ige, hogy 46-34, hogy a vénkorotokig ugyanaz maradok, őszkor, tehát hogy öregkorotokig én kisek, én tartalak, én igen, spoilerezem a következő részt. Igen. Tehát, hogy egészen a végéig, akkor az, hogy ő folyamatosan vezet, hogy azon az úton vezet bennünket, amin járnunk kell, hogy őt folyamatosan tanít, terelget. Ott van az összes ige az oltalomról, hogy az ő ereje, meg az ő szeretete és a dicsősége, micsoda oltalom számunkra minden időkben. Az, hogy bármi megyünk át, abban ő tűzön, vízen, Ézsaiás 43. Ő ott van, és még a halál árnyékának a völgyében is, és hogy ő azt a csodálatos ígéretei vannak a mi életünkre vonatkozóan, és hogy ő mindig fog vezetni, szeretni, megóvni bennünket, és arra vonatkozóan is fantasztikus leírások vannak, hogy milyen lesz majd az, amikor Jézus visszajön, és hogy milyen lesz a mennyei Jeruzsálem az, hogy nem lesz többet fájdalom, könny, betegség. Senki nem mondja majd azt, hogy beteg vagyok. És ezek mind itt vannak, és nem kell elmenni még a jelenésig se. Úgyhogy rendkívül gazdag, ajánlom olvasásra, a dörgedelmes, kiírtalak részek átugrásával, azzal a megnyugvással, hogy Jézus ezt elintézte, és bátorítalak benneteket, hogy bátorodjatok ezekből az ige szakaszokból. Szívesen átküldem ezeket, hogyha az ígéretek részt úgy veszitek, hogy amikor majd legközelebb erről lesz szó, akkor nem fogtok unatkozni, akkor azokat a részeket is szívesen átküldöm. És én azt kérem, hogy vegyétek komolyan. Tehát, hogyha valaki ezeket a részeket komolyan veszi, és tényleg magáévá teszi, és megeszi, és megrágja, és kérődzik rajta, és olyan szinten megemészti, hogy ez tényleg teljesen a sajátja, annak az embernek nem lesz probléma az életben. Egy, kettő, én még nem tartok itt egyáltalán, de olyan dolgokra hívja el azt az ember Isten, hogy utána csak pislogni fog, hogy miket művel Isten rajta keresztül. És Istennek ez a szándéka meg a szív, hogy eléri az embereket, és hogy ő igenis megmutassa az ő szeretetét, a hatalmát, meg a dicsőségét ebben a világban. És mi tudunk felé akkora nyitottsággal lenni, meg olyan odaadó szívvel, hogy Uram, ha bármit szeretnél, hogy én abban benne legyek, akkor én azt akarom. És ezt viszont ő kéri tőlünk. És, de hogyha ettől az egésztől is vonatkoztatunk, hogyha csak azt nézzük, hogy most azt nem tekintjük, hogy Isten szeretne minket használni, mert szeretne, de amikor ezt akkor hagyjuk, hanem hogyha csak azt nézzük, hogy rácsodálkozni az ő hatalmára, az ő fenségére, az ő erejére, és a mindent lenyűgöző, mindent betöltő csodálatosságára. Erre is maximálisan van lehetőség ebben a könyvben. Szeretettel, Timi.